Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 14. és 16. versei közül a következőképpen. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hogyha lent vagyok, vagy mélyen vagyok, akkor szeretnék felemelkedni, vagy feljutni. A hegymászók, meg a sziklamászók, azok gyakran állnak a megmászandó területnek a tövében, az aljában, és nézik, hogy mi az az ösvény, mi az az út, ami kapaszkodóról kapaszkodóra felviszi őket a hegytetőre, a szikla szírt tetejére. És én azt gondolom, hogy vallási értelemben is sokszor teszünk hasonlóan. Szeretnénk feljutni, felemelkedni. És nézzük, hogy mik azok a kapaszkodók adott esetben a vallásunkban, a spiritualitásunkban, mások spiritualitásában, ami ehhez kapaszkodót tud nyújtani, meg ösvényt, meg utat. És nagyon sokszor elhangzik ilyenkor a kérdés, hogy mitől leszek jó keresztény? Hogyha eleget járok templomba, akkor jó keresztény vagyok? Ha már januárban befizetem az egyházfenntartói járulékot, akkor jó keresztény vagyok? Ha tizedet adok mindenből, ha felkarolom a rászorulókat, a szegényeket, akkor leszek jó keresztény? Ha mondatok imát a lelkésszel, kell az, hogy jó keresztény legyek? Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben, sokféleképpen és sokan érzékeljük azt, hogy hiányzik az életünkből valami, hiányzik a test-lélek egysége, hiányzik egy picit a teremtő, a teremtmény életéből, viszont mivel cselekvő emberek vagyunk, kedves testvérek, ezért megpróbálunk cselekedni ilyenkor, hogy ezt a hiányt feloldjuk, hogy ezt a problémát megoldjuk, és így születnek a vallások. Létrehozunk egy szabályrendszert, amiben már lehet kapaszkodni. A zsidó vallásnak az alapjai ugyanígy kövülnek meg, sőt, én kimerem jelenteni, hogy a zsidó vallás pontosan ugyanezen logika mentén érti félre a komplett Ószövetséget, és létrejönnek a szabályok, meg a törvények, amiket, hogyha valaki betart, akkor is, hogyha a Jóisten egyébként a törvényt nem arra adta, hogy betartsuk. Szóval, hogyha valaki ezeket a törvényeket, szabályokat betartja, akkor jó zsidó. És ezekbe lehet kapaszkodni. Hát van imaszíjam, meglazítom, látják, hogy imádkoztam, de fene jó zsidó vagyok. Elviszem a legszebb bárányt a nyájamból a jeruzsálemi templomba, és feláldoztatom a főpappal. De jó zsidó vagyok. És van még egy csomó szabály, amire odafigyelnek, étkezés, öltözködés, tisztulási rítusok, és mindennek megvan a maga szabálya, amin lehet, hogy mi olyan furcsát lesünk, meg nézünk így 2000 év távlatából, de kedves testvérek, én ennek egyébként értem a lélektanát, és valahol még irigylem is tőlük. Ezek konkrét dolgok. Ezeket lemérhető dolgok. Hát összekevertem a tejest a húsossal, megszegtem a kóser szabályokat. És akkor már van valami, amihez meg tudok igazodni. És azt látom, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor vagyunk abban a csapdában, kedves testvérek, hogy nagyon szeretnénk, hogy az Isten egy ilyen kézzel fogható, látható, konkrétan a mi érzékszerveink szerint tapasztalható hatalom legyen. És nem igazán tudunk mit kezdeni sokszor azzal, hogy ő a lelki ismeretünknek a húrjain játszik. És amikor hozunk egy szabályrendszert, egy keretrendszert, csinálunk a valláshoz egy ilyen kockán követhető törvényhalmazt, az onnantól kezdve egy picit megadja azt az illúziót, hogy akkor konkretizálható az Isten. Akkor én meg tudom ragadni. Betartom a törvényt, nem tartom be a törvényt. Megfelelek a vallási elvárásoknak, nem felelek meg a vallási elvárásoknak. Csak hogy kedves testvérek, a kereszténységünkben van egy nagyon fontos csavar. Ez pedig az, hogy nem mi találjuk meg az Istent, hanem az Isten talál meg bennünket. És ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy a kereszténység nem biztos, hogy vallás. Sőt, kár Bárt már kimerte mondani előttem, hogy a kereszténység nem vallás, úgyhogy Bárt után szabadon én is merem ezt idézni. A kereszténység nem vallás. Mert a vallásban az ember keresi a transzcendenst. A kereszténységben meg azzal találkozunk, hogy az Isten jön hozzánk és közénk, és értünk. Nem mi találjuk meg, ő talál ránk. A zsidóságban az volt a felfogás 2000 évvel ezelőtt, hogy az Isten és az ember közé kell egy közvetítő csatorna, és ez a közvetítő csatorna lesz a papság. Akik ráadásul a korabeli elvárások alapján a zsidó vallás szabályai szerint a kor férfi ideáját testesítették egyébként meg. Nem lehettek sánták, nem lehetett testcsonkaságuk, nem lehetett nekik semmilyen fogyatékkal élésük, és úgy alapvetően a kor esztétikai elvárásainak is meg kellett felelniük. Tehát igazából azt kell mondani, hogy ők az ideális férfi kép az ókori zsidóságban. És akkor ehhez még hozzájárul az is, hogy évtizedeket tanulnak azért, hogy papi szolgálatot lássanak el, tanulmányozzák az írásokat, a nép már csak arámiul beszél, de ők még értik a héberül megírt szövegeket, sőt fordítják és magyarázzák. Sokan vannak közöttük, akik értenek valamilyen szinten a gyógyításhoz, és még egy csomó minden egyéb képesség is felhalmozódik náluk. Hát a misztikus csodák tömkelege van akkor a papoknál. Hát ez valami tanult ember, akkor én ahhoz oda tudok menni, és hogyha azt mondja, hogy két galamb feláldozásával megvan a bűnbocsánatom, akkor halleluja. És egy picit ez a félreértés nagyon izgalmas, de még a kereszténységünkre a mai napig ráül. És jön az isteni csavar. Nem kell közvetítő az Isten és az ember közé. Nem ér többet a papnak az imája, mint a mezei Jakabnak az imája. Ugyanannyit ér. És mindenki ugyanúgy szólíthatja meg, mert ő maga, mármint az Isten maga, személyesen keres fel bennünket. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Az az izgalmas ebben a mondatban, hogy ez két irányból is igaz. Nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, vagy régebbi fordításban áthatolt a mennyeken. Keressük a mennyországot, kedves testvérek, most már évezredek óta. Felhők fölött, meg csillagok között, meg spiritualitásban, meg transzcendenciában, meg én megmondani nem tudom, hogy hányféle helyen és elvont fogalomban. És ilyen szempontból nagyon izgalmas elővenni mondjuk Luther Mártonnak a kiskátéját, és megnézni, hogy Luther hogyan magyarázza meg hihetetlenül egyszerűen a mi atyánknak azt a sorát, hogy jöjjön el a te országod. Luther ugyanis nagyon egyszerűen azt mondja, hogy az Isten országa ott van, ahol az Isten akarata érvényesül. Ez nem egy földrajzi vagy egy fizikai lokáció. Az Isten országa ott van, ahol az Isten akarata érvényesül. Most ehhez a luteri gondolathoz tegyük oda keresztelő Jánosnak és az Úr Jézusnak az első ige hirdetését. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Az Isten hozza közénk azt az akaratot, ami az életünkben azért nem érvényesül, mert mi hátat fordítottunk ennek az akaratnak. A mennyország, kedves testvérek, tehát nem lesz, hanem van. Közöttünk, meg bennünk. És hogyha elfogadom az Isten akaratát az életem vezérelveként, akkor a mennyországban vagyok, akkor is, hogyha kopik a térdem, meg vérnyomás csökkentőt kell szednem, meg hullik a hajam, meg ráncosodom, meg vannak a hétköznapi kihívások, amikkel meg kell küzdenem. Mert az Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön. A mennyország ott van, ahol az Isten akarata érvényesül, áthatol az egeken. Nem távol tartja tőlünk az ő szeretetét, meg az irgalmát, hanem közel hozza hozzánk. És a másik, amilyen oldalról ez még igaz és fontos ez a mondat, hogy ott van a feltámadásnak a csodája. Azt is megmutatja az Isten, hogy azáltal, hogy ő áthatol a mennyeken, hogy közénk hozza a mennyországot, azáltal mennyire új perspektíva nyílik meg az egyébként véges ember előtt. Mert hirtelen tágul rá a végtelenség. És nem rémisztő, hanem nagyon kedves és szeretetteljes módon. Elvégzi az Isten a Krisztusban azt a csodát, ami az embernek lehetetlen, meg elképzelhetetlen, meg felfoghatatlan, meg hadd játsszak most egy kicsit a szavakkal, jó értelemben véve hihetetlen. És ezt hozza közénk. Ezt adja át nekünk. És valahol nagyon szépen fogalmazza meg ennek az egésznek az alázatát Vörös Sándornak a Roncsszőnyeg című verse. Nem tudom, hogy ismerik-e a testvérek, én most, mivel körülbelül 8 sor, hadd olvassam fel. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, csak ossomolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Mi felfele szeretnénk törni, az Isten alászáll. Mi szeretnénk kiküzdeni, kiérdemelni azt a bizonyos megváltást és üdvösséget. Hát hadd tegyek meg érte én valamit, hadd legyen az én érdemem. Az Isten meg azt mondja, hogy inkább adom neked kegyelemből, meg irgalomból. Mert nem fogod tudni kiérdemelni, de én szeretlek annyira, hogy neked adjam. És mindeközben, kedves testvérek, az Isten még azonosul is velünk. És ez szerintem egy hihetetlenül fontos olvasata az Új Szövetségnek. Közeleg a húsvét, és nagyon remélem, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy kopnak a napok a naptárban a húsvéti sonkáig, hanem egy picit azon is gondolkozunk ilyenkor, és befele is fordulunk, hogy mi az, ami változtatnunk kell, mi az, ami esetleg dolgozik bennünk, mi az, ami kísért, mi az, ami nehéz, mi az, ami feszít bennünket, és nem találjuk a feloldását, vagy a megoldását. És van egy jó hírem, kedves testvérek, nekünk nem csak olyan Istenünk van, aki közvetlenül megszólítható, hanem olyan Istenünk van, aki együtt tud velünk érezni. Sőt, ennél még többről is van szó. Ugyanis amikor itt a zsidókhoz írott levél a következőt mondja, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, de nem vétkezett, akkor ez a ne tudna megindulni erőtlenségeinken, ez valójában egy körbeírt fordítása az itt szereplő fogalomnak. Ugyanis az eredeti görög szöveg arról ír, hogy olyan Istenünk van, aki képes velünk, vagy olyan Istenünk van, aki ne lenne képes velünk szimpátiát érezni. Na de a szimpátia a görögben, az egy sokkal mélyebb fogalom, mint a magyarban. Mert amikor én azt mondom valakiről, hogy szimpatikus, akkor arról beszélek, hogy jól érzem magam a társaságában, jót tudunk beszélgetni, alapvetően kedves nekem valamiért, tehát vannak olyan tulajdonságai, amik számomra vonzóak, és akkor úgy összeférnek a személyiségeink, és nem áll a szőr fel a hátamon tőle. Csak hogy éppenséggel a szimpátia a görögben, az az együtt szenvedésnek a képessége. Az a mély kapcsolat, amikor azt mondom, hogy nem egyszerűen kedvelem a másikat, hanem hogyha ő nagyon mélyre zuhan az életében, akkor hajlandó vagyok vele zuhanni. Nem csak akkor vagyok vele jóban, amikor nincsen semmi probléma, hanem amikor az ő élete megzuhan, teljesen mindegy, hogy miért, akkor abban a zuhanásban együtt vagyok vele, és vállalom vele a sors közösséget. Legyen az betegség, életviteli probléma, bármi. És akkor innen már látjuk, hogy a szimpátia az hatalmas nagy elköteleződést igényel egyébként. És akkor azt mondja itt a zsidókhoz írott levél, hogy nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna így együtt szenvedni velünk, hanem pontosan olyan, aki mindenben megkísértetett ugyanúgy, mint mi, lásd oltár előtti olvasmány, de nem vétkezett. Na milyen a jó keresztény? Olyan sokszor jön elő, kedves testvérek, az, amikor kísértésekkel, meg bűnökkel nézünk szembe, hogy jön az első emberi reflex, hogy akkor ezzel nekem valamit kezdenem kell, hogyan tudom jóvá tenni, megbékíteni, magamból kigyomlálni, mi az, amit nekem csinálnom kell ahhoz, hogy méltóvá legyek az Isten megváltására. És az egészben az a gyönyörű, kedves testvérek, hogy az egész történet arról szól, hogy mi mind méltatlanok vagyunk, tök mindegy, hogy mit csinálunk. Teljesen mindegy. De az Isten ezt adja. És nem azt kéri tőlünk, hogy mi váljunk erre méltóvá, hanem azt kéri, hogy fogadjuk el. És ennek van egy nagyon, szerintem nagyon fontos gyakorlati oldala. Mert amikor kísértésekről, meg bűnökről gondolkozunk itt az előbb említett módon, hogy akkor mit kellene velük kezdenem, meg hogyan kell azt megbánnom jól, meg letennem jól, meg az Istentől jól elfogadnom a bűnbocsánatot, akkor az egészben valójában az a csapda, hogy hát valójában nem nekem kell csinálnom bármit is. Nekem elfogadnom kell. Elfogadnom azt a tényt, hogy én méltatlan vagyok, és az Isten mégis kegyelmet ad. Elfogadnom azt a tényt, hogy én bűnös vagyok, és az Isten ennek ellenére szeret és irgalmat ad. És akkor itt jön az Isten együtt szenvedésének a fantasztikus oldala. Az Isten nem csak akkor hív bennünket a megváltásába, amikor mi egyszerűen fogalmazva egy hullám hosszon vagyunk vele. Akkor is, amikor nem. És amikor éppen zuhan az életünk, adott esetben azért, mert mi nem az Istenre figyelünk, akkor az Isten ebben a zuhanásban benne van, és együtt érez velünk, és együtt szenved velünk. És minden egyes kísértés, ami az én életemben megfogalmazódik, az az Istent is megkísérti. És a megoldás az valójában nem az, hogy én állom ki a kísértést, hanem a megoldás az az, hogy hagyom az Istennek, hogy kiállja bennem a kísértést. Mert én el fogok bukni. Én az Isten nélkül el fogok bukni. De ha hagyom neki, arra való a kereszt, szögezzem oda. Ott van a tövis koszorú, rólam szól, az az én történetem. Minden egyes kísértésemet vihetem oda, akkor egyszer csak hirtelen megértjük, hogy miről beszél a zsidókhoz írott levél, itt a 16. versben. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Nem kell ennél többet tennünk, kedves testvérek. Elég annyit tennünk, hogy bízunk az Istenben a szürke hétköznapok során. Elég annyit tennünk, hogy amikor észreveszem azt, hogy most valahol megbillentem, megfogalmazódott bennem a két, egy felütötte a fejét egy kísértés, akkor nem magamban keresem azt a megoldást, ami majd ezt az egészet helyrehozza, hanem gyorsan megyek a kegyelem trónusához, hogy Uram, most segíts. Nem megy. Nem tudom.
Nem is értem sok esetben.
Azt se tudom, mi történik, csak azt érzem, hogy zuhanásba kezdett az életem. És nem nekem kell méltóvá lennem, nem az a lényeg, hogy akkor ezt hogyan tudjuk szabályok közé sűríteni, törvényeket fogalmazni rá, rítusokat, liturgiákat megfogalmazni, hanem az a lényeg, hogy elfogadom azt, hogy az Isten most is szeretné közelhozni hozzám a mennyeknek országát, és ha hagyom, akkor a kísértéseimben is kiáll, adott esetben helyettem és értem. Járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te mindenben megkísértettél hozzánk hasonlóan. Sőt, Lukács evangéliuma még azt is megjegyzi a kísértés történetnél, hogy a kísértés után a kísértő csak egy időre távozott el tőled. Minden kísértésünkben jelen vagy. Nem mindig vesszük észre, hogy fordulhatunk vele hozzád, hogy kérhetünk téged a helytállásra. De meghívtál a megváltás útjára. Kegyelemmel és irgalommal fordulsz ahhoz, aki sokszor próbál önerőből méltóvá, nagyjá, tökéletessé lenni, és közben csak a lényegre rád nem figyel. Ezért a kegyelmedért kérünk most. Erősítsd meg kegyelmedet és irgalmadat bennünk, hogy abból induljunk ki, arra figyeljünk, és abból éljünk. Amen.